Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséredik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hogy hatott a járvány az emberi elmére? Mert időnk volt gondolkodni a járvány alatt, de nem biztos, hogy kedvünk is volt hozzá.
Volt kedvünk hozzá, és az látszik, hogy igen, amúgy szép napot kívánok én is mindenkinek. Egyelőre azok a vélemények, illetve azok az álláspontok látszanak visszaigazolódni, ami azt mondta, hogy a járvány kapcsán egyre több volt az olyan jellegű ötlet, elképzelés, novum, újdonság, ami bizonyos jellegű területeknek ténylegesen újszerű lépéseket, újszerű eredményeket, újszerű megoldásokat hozott. Világszerte növekszik a megújulást jelző innovatív gondolatok, ötletek, elképzelések, és azt is kell mondani, hogy az ilyen jellegű, az ilyen irányú projekteknek és fejlesztéseknek a köre, és ezek alapvetően most kezdenek igazából megérni abban az értelemben is, hogy az oltalmi körök, amelyek mondjuk ugye a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál is, illetve az Európai Unió hasonló jellegű hivatalánál, vagy a világ hasonló jellegű hivatalain van, érezhető módon többletet hoznak, illetve eredményeznek. Ez praktikusan azt is jelenti, hogy a hazai számok is jobban alakulnak 2020-ban, mint 2019-ben, ami egyelőre azt gondolom, hogy első körben csak a szakavatottakat nem lepte meg, ahogy mindenki arra gondolt, hogy itt egyfajta csökkenés lesz majd a gazdaság visszaesésével, de nem ez következett be.
Mi az, amit az alkotó elme erejéből naplózni, számszerűsíteni lehet? Mert az ötlet az tipikusan nem ilyen, az az ember fejében marad, vagy nem maradott, de az sehova nem jegyzik be. Mi az, aminek nyoma van?
Nagyon sok mindennek van nyoma. Amit mi látunk, azok a különböző a hivatalnak, a szolgáltatásainak igénybevétele, hogy ez a különböző folyamatokban, ahogy elindul maga az ötletekkel való foglalkozás, már a különböző témakutatás, újdonságkutatáshoz kapcsolódó szolgáltatásainknak a megnövekedett igénye jelzi azt, hogy egyre többen gondolkodnak olyan jellegű újdonságon, novumon, amelyekre kíváncsiak, hogy mások ezt csinálták-e már, van-e már hasonló jellegű kutatási csoport, téma a világban, elkezdte-e már ezt valaki művelni. Másik ugyanilyen jelző az, aki a kutatásfejlesztés innováció minősítését kéri, az azt jelenti, hogy nagyon sokan fognak bele olyan jellegű fejlesztési projektbe, kutatásfejlesztés innovációs projektbe, aminek az eredményét szeretnék ilyen értelemben aztán majd hasznosításba elvinni, és kíváncsiak arra, hogyha ők ezt elindítják, ehhez milyen jellegű hatósági minősítési eljárásokat lehet tenni. Ezek számossága nagyon-nagyon komoly mértékben 70%-kal nőtt meg az előző évről, a mostani évre vonatkoztatva, de két éves időszakra, hogyha nézzük, majdnem 2,5-szeres a növekedés az igénybevételek tekintetében. És ott van a harmadik típusú mérőszám, amikor már eljut odáig valaki, hogy kitalálta, leírta, összerakta az ötletét, megvan az az újdonság, megvan az az innováció, ami az alkotó elme eredményeként megszületett, ezeket pedig oltalom alá helyezik. Ugye az oltalmak között van például szabadalom használati minta, egészen odáig, hogy védje egy forma tervezési oltalom, nagyon sokféle oltalmazás. Ezek számossága is elég komoly, és elég jelentős mennyiségű növekedést produkál Európa szerte, világszerte is, de azt kell, hogy mondjuk hazánkban is, és ezek az oltalmi formákban történő növekedés, ez nagyon szépen példázza azt, hogy például a nemzeti úton benyújtott szabadalmak száma, ilyen 1-2%-kal növekedett az előző évhez képest, tehát azt jelenti, hogy akik eljutnak odáig, hogy mi az új ötletük, gondolatuk, ezeket le is tudják érni, meg is tudják fogalmazni, ők már a szellemi tulajdon jogot is szeretnék magukénak tudni. Ezek jó jelzői annak, hogy amit létrehozunk, azokhoz ilyen értelemben jogokat szeretnénk szerezni, és ezekhez ragaszkodunk.
Milyen területen nőtt a rákeresések száma? Egy laikus azt képzelni, hogy biztos az egészségügyi területen nőtt, az oltásügyekben, a védőeszközök ügyében, mert most az egész világ ezzel foglalkozik. Jól gondolja egy laikus?
Teljesen jól gondolja egy laikus. Azt gondolom, hogy ez az egyik legerőteljesebb oltalmakat jegyző ágazat, maga az egészségipar. Ezen belül nyilvánvalóan az orvosi műszergyártás az egyik, de ezt meghaladja messze az egészségügynek az az ága, ami a gyógyszerekhez, a vakcinákhoz kötődik, ilyen értelemben ezekhez kapcsolódó újdonságokat hozzák és hordozzák. De emellett nagyon erőteljes a műszerek, a fémiparral, az anyagtechnológiával foglalkozó bejelentéseknek a száma, és egyre erőteljesebben jön fel ugye a vegyészet, a digitális technológiákhoz kötődő bejelentések. Tehát azok az amúgy a hétköznapi életben is megjelenő problémákra választ adó innovációknak a bejelentései, amelyekre azt gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban hihetetlen mód lettek megszólítva a pandémia által okozott gazdasági hatások miatt.
Lehet-e kategorizálni cég méret szerint, hogy kik azok, milyen cégek azok, akik leginkább foglalkoznak azzal, hogy az ötletük valamilyen módon tovább vivődjék és védett is legyen, ha az jó?
Hát szinte egyértelműen azt lehet mondani, hogy a multivállalatok. A multivállalatoknál ez egy hatalmas erő. Maga az IP világa, az intellectual property, a szellemi tulajdon, jog világa, az a nagyvállalatoknál legalább annyira fontos kategória, mint az, hogy valamiből terméket és a termékből valamiféle fajta hasznot csináljanak. Nem feltétlenül csak terméket szeretnének, vagy technológiát eladni ezek a vállalatok. Nagyon sok esetben licenc eladásokról, jogok átadásáról, jogok eladásáról beszélünk, termelői jogok, termelési jogok, kereskedelmi jogok, értékesítési jogok kapcsán. És azért azt látni kell, volt egy felmérés, a világszervezet, a WIPO által lebonyolítva, hogy a licenc és jogdíjak tekintetében 99%-a a jogdíjaknak és a licenzdíjaknak továbbra is a nagyon magas jövedelmű országok, nagyon magas jövedelmiséget biztosító multivállalataihoz kerülnek, és bármennyire is furcsa az elmúlt pár évben, ez egy picit ugyan esett, de hát így is több, mint 3/4 részben ezek ott csapódnak le. Tehát a multivállalatok egyértelműen azok, akik ebben kiépített rendszerekkel, sztenderdekkel, eljárásokkal és nagyon fontos menedzsment tudatossággal kezelik ezt a fajta problémát ellenben. Nagyon erőteljesen jelenik meg az a szegmentum, ami a középvállalati kategória. Hála jó égnek Magyarországon is ezt lehet mondani. Kezd tudatosulni az, hogy a nemzetközi versenyhelyzetben versenyelőnyt biztosít az, hogyha valakinek vannak szellemi tulajdonjogai, és középvállalatok is egyre tudatosabban bánnak ezzel a logikával. És ennek igazából egy nagyon fontos drivere, hajtóereje az, hogy megjelentek az egyetemek, és az egyetemek körüli olyan jellegű együttműködések és partnerségek, amelyek azt mondják, hogy tessenek szíves lenni az egyetemi kutatás, fejlesztés és innovációs tevékenységeket az ipar a gazdaságból eredeztetett problémákra ráfűzni. Azaz, jön az iparból, a különböző ágazatokból a probléma, erre az egyetem plusz a vállalat közösen alakít ki egy innovatív új megoldást, amit visszavisz a piacra és hasznosít. És az a kör az, ami igazából innentől kezdve egy nagyon integráns, értéktermelő logikát hoz középvállalati, és egyre inkább aztán lehet majd mondani az értékláncban, a kisvállalati kategóriákban is, de ez a tudatosság azért még Magyarországon nem alakult ki, illetve ennek nagyon fontos tényezője az, hogy erre odafigyeljünk, mert ilyen értelemben, akik ezt nem tudják végigcsinálni, azok az országok nagyon komoly versenyhátrányba fognak kerülni pár éven belül.
Ebben az említett példában ki a szellemi tulajdon jogosultja, a vállalat tulajdonosa vagy a tanszékvezető?
Megegyezés kérdése. Ugye minden egyes új ötletnek van mondjuk úgy, hogy három nagy része. Ebből az egyik nagyon fontos elem az maga az, ami a szellemi tulajdon joghoz kötődik, azaz az oltalom szerzéshez, és utána az oltalmat nyilván fönn kell tartani, majd utána ezzel a joggal kell ilyen értelemben tudni élni. Az oltalom szerzés, ez egy nagyon fontos elem, de vannak olyan részei is, amelyek know-how típusúak, üzleti titokhoz tartoznak egy-egy ügyletnél, ami megint csak megegyezés kérdés, hogy akik kitalálták, ők mennyire tudják megőrizni. Ezt mondok egy példát. Van egy por, amivel be lehet kenni egy felületet, amely biztosítja, hogy vírusmentes lesz az adott felület. Maga a por az elméletileg olyan, amit érdemes beadni egy szellemi tulajdon hivatalához, és érdemes erre valamilyen oltalmat szerezni, legyen az egy szabadalmi oltalom. Ezt ilyen értelemben tulajdonolhatja egy egyetemi kutató is, és tulajdonolhatja egy vállalat is, akár cégszerűen is. Közösen is tulajdonolhatják bizonyos százalékos megosztásban. De az igazi érték ebben a találmányban nem feltétlenül ennek a portnak a léte, hanem az, ahogy ezt felhordják mondjuk arra a felületre. Ráigetik, rászórják valamilyen kémiai vagy fizikai egyesítési folyamaton keresztül jelenik meg ez a por a felületen, vagy maradott. Ez egy olyan jellegű know-how, ami üzleti titok kategóriába kerül, azaz ez az, amit nem publikálnak soha senkinek. Ez egy együttműködési szerződés, egy üzleti titok kategóriába tartozó szerződés mentén állapodik meg a fél, állapodnak meg a felek abban az értelemben, hogy ők hogyan fogják ezt igazából megosztani ennek a hasznosításából származó kötelezettségeket és lehetőségeket is. És van egy harmadik elem, az pedig a publikus része a történetnek, ki mit publikálhat, ki mit adhat mondjuk így a nagyvilág számára a közjó érdekében elfogadhatóvá vagy kommunikálhatóvá, hisz itt nagyon sok esetben egy egyetemnél nagyon fontos kérdés az, hogy publikálnak-e róla, megjelenik-e az a szakcikk, történik-e utána megfelelő szinti hivatkozás szám az adott új találmány, vagy az adott új újdonsághoz kötődően. Ennek a kettőnek az összehangolása nagyon fontos egyrészt az egyetemi világban, a gyakorlati hasznosítása még nagyon fontos a vállalkozói világban. De erre a igazi válasz az az, hogy itt a feleknek egyfajta megállapodása szükséges. Nagyon fontos kérdés az, hogy ezeket a tulajdonjogokat ki gyakorolja, hisz ővé a hasznosítás joga, ővé az a fajta lehetőség, hogy utána monopol jelleget kihasználja, és megfelelő szinten ezt a piacon, vagy valamilyen más formában társadalmi szinten is hasznosítsa.
De erre a folyamatra, ami a vállalat meg az egyetem között van, vannak Magyarországon is alkalmazható jó gyakorlatok? Mert a vállalat nyilván azt akarja, hogy titokban maradjon az, ami az oktató, vagyis az egyetem, az pedig idézettséget akar, de az csak akkor tudja meg, amikor a szaklapban az ottani követelmények szerint erről egy szakcikket közöl, amiben nyilván mindent le kell írni, ami releváns. De azt nem lehet, mert az üzleti titok.
Igen, hát ez egy nagyon fontos kérdés, ez az, amiben az elején meg kell egyezniük a feleknek, hogy mi a fő cél, az üzleti hasznosítása, vagy a tudományos eredményességnek a felmutatása. Nyilván a kettő között van valamiféle fajta érdekes egyensúly, de már arról beszélünk, hogy a hazai gyakorlatban ez mennyire bevált, egyre erőteljesebben jelenik meg ez a fajta szellemiség. Míg korábban azért a nagyvállalatok elég jelentős mértékig letolták a szándékaikat, akarataikat a hazai egyetemi kutatószférán, és azt mondták, hogy találjatok ki valamit, itt van pár millió forint, a hasznosítást pedig mi majd valamilyen úton módon rendezzük és intézzük nektek, ezzel nem kell foglalkozni. És ugye a bevételek 99%-a az gyakorlatilag a vállalatnál csapódott le, szemben ugye az egyetemekkel, vagy az egyetemi kutatóhelyekkel. Mára már az IP-tudatosság az egyetemeken olyan erőteljes lett, és azt merem mondani, ismervén most már egyre jobban azokat a kollégákat, akik az egyetemeken ezeket a tudásközpontokat vezetik és viszik, hogy az a fajta asszertivitás is nagyon erőteljes, ami azt mondja, hogy igen, de az általunk létrehozott újdonság, amit mond egy egyetem, novum, annak az eredményessége, hasznossága, ha a piacon megtörténik, bizony-bizony, nagyon komoly üzleti haszonnal is jár, és ebből az üzleti haszonból maga az egyetem is szeretne részesülni. A modellváltó egyetemeknek egy jelentős része törekszik abba az irányba, hogy a modellváltás eredményeként olyan jellegű befektetései is legyenek az egyetemnek, amelyeken keresztül ezen újdonságokhoz kapcsolódó pénzügyi eredményesség megjelenik. Nem véletlen a startupok új logikájának a megjelenése, az egyetemek részvétele a gazdasági szereplők között, azaz tulajdonolhatnak bizonyos jellegű vállalkozásokban részeket, hisz itt a hasznosítás és a hasznosításból származó lehetőségek nagyon-nagyon komoly versenyelőnyöket biztosítanak, akár egy egyetem vagy egy kutatóműhely számára is.
De van a vállalatnak meg az egyetemnek elég tőkéje ahhoz, hogy fent tudja tartani a védelmet? Mert az pénzbe kerül. Ha hosszú ideig kell, akkor meg sok pénzbe kerül.
Nagyon-nagyon jó a kérdés. Egyre erőteljesebb az a fajta szándék és logika, hogy létrehozzanak olyan jellegű alapokat, vagy olyan jellegű összeghatárokra, vagy összegekre épülő költségvetési elemeket, akár egy egyetemnél, vagy akár egy vállalatnál is, ami a szellemi tulajdonjogok menedzselhetőségét, fenntarthatóságát biztosítja. Itt ugye három dologról kell beszélni, ami három nagy költségelemet jelent. Az egyik elem a magának, az oltalmaknak a megszerzésére irányul, azaz jogszerzésre irányul. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki bejelent egy szabadalmat, és annak vannak adminisztratív költségei nyilvánvalóan. De ilyen egy védjegyoltalom bejelentés is. A másik része ezen jogoknak a fenntartása, azaz, hogyha valaki ezt megkapta, akkor ezt x éven keresztül, amíg ő szeretné az üzleti hasznossága szempontjából fontos időtávon, ő ezt folyamatosan fizeti, fenntartja ennek ugye a befizetési kötelezettségeinek eleget tesz. És van egy harmadik elem, ami a jogérvényesítésnek a költsége, hisz itt gyakorlatilag nagyon komoly összegeket kell kifizetni adott helyzetben azokra a jogászokra, az IP-hez, szellemi tulajdonhoz értő szakemberekre, szakértőkre, akik meg tudják őrizni ezen keresztül ezen jogokat, hisz magának egy licenszerződésnek a megsértése, egy licenszerződés elkészítése is önmagában, de ennek egy megsértése, vagy egy védjegy oltalomnak a vitorlásából származó ügylet, de akár egy szabadalmi perhez kapcsolódó felhasználási problematika, ez mind-mind nagyon komoly költségeket jelent. Ezeknek a forrásai eddig nem álltak rendelkezésre, nem is nagyon számoltak vele se intézményi szinten, se középvállalati és kisvállalati szinten sem. Azok a újdonságok, amelyek most például az innováció szakpolitikának egy nagyon fontos törekvései voltak a kormányzati szinten is, még azt mondták, hogy tessenek szívesen lenni egyetemnek kialakítani azokat az alapokat, amely alapok biztosítják egy-egy bejegyzés költségét, ezen szellemi jogok megtartásának, a fenntartásának a költségeit, és hogyha kell adott helyzetben az ehhez szükséges szakértői rendszerek költségeit. Egy középvállalatnál, egy kisvállalatnál pedig az állam azt mondta, hogy jó, erre adok nektek forrást, és van ilyen jellegű támogatási pályázat, az iparjog védelmi pályázat, ami azt mondja, hogy magát az oltalmazást, az oltalomszerzést már most ingyenessé teszi ez a pályázati lehetőség, 100%-ban támogatottá, és a későbbiekben pedig terv van arra, hogy segítse a vállalkozásokat a jogfenntartás, és későbbiekben a jogérvényesítés tekintetében felmerülő költségek kapcsán.
De hogy kell azt kiszámolni, hogy mi az a lépték, aminél már érdemes vállalni a jogfenntartás hosszú távú költségét? Nem lehet előre megmondani, gondolom, hogy egy ötlet az globálisan mekkora érdeklődésre tart majd számot. Lehet, hogy semekkora nem lesz, az is lehet, hogy mindenki ráugrik, és másnap gyártják Tajvanon 100 millió számra.
Igen, hát ez egy nagyon-nagyon kérdés, nagyon komoly összetett problematikát jelent. Nem véletlen, hogy nagyon nehéz igazából pontosan is jól kiszámolni, hogy mit érdemes oltalom alá helyezni, mit nem. Ezért szoktuk azt mondani, hogy egy oltalmi portfólióban, egy szellemi tulajdonjog portfólióban kell gondolkodnia minden egyes vállalkozásnak, minden egyes gazdasági szereplőknek, így akár egy egyetemnek, vagy egy kutatóhelynek is. És azokat az elképzeléseket, amelyeket ő szeretne ilyen értelemben megvalósítani, ezzel úgy kell bánni, mint egy ilyen nagy vagyonelemmel, amely nagy vagyonelem különböző részei más-más módon teljesítenek. Van, ami nagyon jól be fog jönni, van, ami kevésbé fog bejönni, nyilván ott fel kell adni bizonyos jellegű pozíciókat, ahol pedig látható módon befut az adott termék és hozzá kapcsolódó oltalmazási szükséglet, akkor ott nyilván hosszabb távon is fenn kell tartani ezeket a lehetőségeket. De vannak olyan iparágak, ahol ezt rettenetesen jól használják, ezt a fajta IP portfólió képzést, mondjuk az egészségügy, ha már az előbb erről említést tettünk. A gyógyszergyáraknál a különböző molekulák kutatásából származó újdonságokat nagyon sok gyógyszergyár azért jelenti be, hogy bizonyos értelemben a szellemi tulajdonjog védettségén keresztül levédje az adott molekulán keresztül azt a területet, amelyet ő eddig már megkutatott. Lehet, hogy abból nem lesz olyan jellegű gyógyszer 5-10-15 évig sem, viszont ő addig fenntartja ennek a bejelentéséhez kötődő költségek megfizetésén keresztül a jogosítványait, hogy adott helyzetben ez a fajta védettség vagy oltalom másokkal szemben számára meglegyen. Ezek stratégiai kérdések, üzletstratégiai kérdések, amelyeket majdnem minden esetben az adott gazdasági szereplőnek kell eldöntenie. És ez messze túlmutat egy feltalálói tevékenységen, messze túlmutat egy újdonság kitalálásán, egy innovatív ötleten, hisz ez már azon üzleti modellnek a logikájáról szól, ami azt mondja, hogy tessék szívesen végig gondolni egy termék hasznosulási folyamatát, hogy lesz ebből ténylegesen érték, és ezt az értéktöbletet hogyan állítja elő az adott vállalkozás. Amit az elmúlt 5-7 évben újra tanul a magyar gazdaság, és azt kell, hogy mondjam, tényleg még egyelőre kisiskolás korban van ilyen értelemben a hazai gazdasági szereplők jelentős része, az az, hogy hogyan kell az ötletet erre a fázisra átbillenteni? Hogyan kell elvinni arra, hogy én ténylegesen tudjam, hogy amit kitaláltam, annak az üzleti hasznosulása hogyan fog megtörténni? Hogyan lesz ebből igazából ténylegesen, mely lépéseken keresztül lesz ténylegesen ebből üzleti értékesség? Ez lehet bevételben, lehet megjelenő hasznosságban, lehet cégérték növekményben realizált nagyságrendben, vagy a tőkepiacon, a tőkevonzó képességben megjelenő előny. A lényeg, hogy ennek nagyon sokféle fajta formája van, amit meg kell tanulnunk, meg kell tanítanunk magunkkal, és a támogató rendszerek, a létrejövő innovációs support világ, az kimondottan ebbe az irányba megy, hogy ne csak kitaláljunk, ne csak innováljunk, ne csak kreatív módon létrehozzunk valamit, hanem az ebből keletkezett eredményeket megfelelő oltalommal védve piacra tudjuk vinni.
De van már ilyen szakma? Mert ez egy külön szakmának hallatszik, amiről most beszél.
Igen, és több képzés is indult erre. Az innováció szakpolitikai terület, a Nemzeti Kutatásfejlesztés Innováció Hivatallal együttműködve innovációs menedzser képzést indított. Most előkészítésben vannak ilyen IP menedzser képzés, ami kimondottan a szellemi tulajdonjoghoz kötődő kérdéseknek ezt a fajta tudását, kompetenciáját próbálná meg kiépíteni, de egyre több vállalatnál, egyre több egyetemnél, kutatóhelynél jelent meg a KFI eredmények hasznosítására irányuló kompetenciák fejlesztése, hisz jönnek rá nyilván a vállalatok, hogyha én nemzetközi piacra szeretnék menni, és kapok exportpiaci támogatást, mert kitaláltam azt a fajta élelmiszeripari terméket, ami mondjuk egy leves alaplé, amit nemzetközi szinten is lehet kereskedni vele, akkor gyakorlatilag ennek egy márkásítása, brandesítése olyan jellegű oltalmakkal jár, amelyek biztosítják számomra, hogy a célzott piacokon az én termékem lesz az, ami számomra ilyen értelemben a megfelelő jogokkal rendelkezvén a hasznosságot biztosítja, és nem lenyúlható, nem elvihető, nem ellopható maga a termék, az ötlet, a logó, vagy az a fajta elképzelés, amit mi szeretnénk megvalósítani.
De mennyire hézagmentes a szellemi tulajdonvédelme a földön? Magyarán a hivatal itt Budapesten látja-e, hogyha a föld másik végén mégiscsak ellopják?
Mi nem azt látjuk, hogy ellopják, mi azt látjuk, hogy másik végén van ilyen. Tehát mi abba tudunk segíteni, hogyha valakinek van ötlete, van elképzelése arra, hogy mi az az újdonság, amit ő ténylegesen azt gondolja, hogy ez valami nagyon komoly újszerű, és nagyon komolyan iparilag hasznosítható, és még ráadásul az ő feltalálói tevékenységén is alapul, hisz ezt a hármat vesszük például alapul egy szempontrendszerként a szabadalmaztathatóságnál, de meg tudjuk vizsgálni előtte, hogy a világ más végén ezt már valaki kitalálta el, vagy sem, létrejött-e ez az újdonság, megalkották-e ezt már, vagy sem. Nagyon sok esetben, például egy témakutatási szolgáltatásunknál megfigyelhető az, hogy azok a projektek, azok a kutatási projektek, amelyek témakutatással indulnak, nagyon jól tudnak célozni a KFI témakört illetően, hisz arra költeni pénzt, időt, erőforrást, amit a világon már más megkutatott, megfejlesztett, és ilyen értelemben innováció alá vont, már teljesen felesleges. De vannak olyan jellegű nis területek, amelyeket még nem, és itt érdemes mozogni. Ebbe tud nagyon sokat segíteni a hivatal. Még igazából az az ügyvivői kör, az a jogász társadalom, az a szakértői rendszer tudja biztosítani a jogérvényesítéshez kapcsolódó, akár hamisítás, akár másolás, akár bizonyos értelemben jogeltulajdonítással kapcsolatos tevékenységeket, akik erre elég jól felszerelt lehetőségekkel, technikákkal, hálózatokkal rendelkeznek, de ez egy olyan jogi értéklánc, amiben nem csak a hivatal, hanem a mellette működő szakértői rendszerek is nagyon komoly és nagyon fontos szerepet játszanak.
Említette a beszélgetés első részben a startupokat. A startupok azok automatikusan a hivatal ügyfelei? Vagy nem?
Hát nem.
Nem volna logikus?
Dehogy nem. És nagyon komoly tevékenység is folyik abba az irányba, hogy az egyetemeken az erre kiépített szakemberekkel együttműködve így fele legyen a hivatalnak egy startup, szinte minden egyes startup. És hogyha belegondolunk, nagyon sok esetben egy startup valódi értékét nem azt teszi, hogy ő materiális szinten milyen javakkal rendelkezik, gépekkel, eszközökkel, infrastruktúrával, berendezésekkel, hanem sokkal inkább az a szellemi tulajdon joghoz kötődő érték, amit elméletek az ő ötlete, az újdonsága és az elképzelése hordoz, amit ő ténylegesen piacra akar vinni a startupoknál. Hihetetlen fontos az a kérdés, hogy a szellemi tulajdon jog az létezik-e vagy sem, a másik, hogy mennyit ér. Van ennek üzleti értékessége, ezt beárazzák-e a befektetők, beárazzák-e a piacok, és hogyha igen, akkor ezek mentén dönthető el, hogy az adott startup mennyire lesz, mennyire tud igazából sikeres lenni. Ez az a nagyon fontos tényező, ami az elmúlt időszak startup besorolásain, versenyein elég erőteljesen meg is látszik, akár a hazai startup világban, de akár a régiós, tehát itt a Lengyelországtól kezdődően egészen a déli területekig fekvő közép-kelet-európai vidéket nézve, az itteni startupok mindegyikére.
De ki mondja meg egy kezdő vállalkozásnak, egy startupnak, hogy amit ő kitalált, az életképes vagy nem életképes? Mert aki kitalálja, az nyilván hisz benne. És ő tudja, mert ő a szakember, hogy ez mire jó. Ki mondja meg neki, hogy ez tényleg jó-e a piacon?
Azt szoktuk javasolni minden egyes helyzetben, amikor létrejön egy ilyen típusú vállalkozás. Ugye az első körben ő rögtön választ egy jó gazdasági szakembert és egy jó könyvelőt, hogy megfelelő módon legyenek az adózási, pénzügyi dolgai kezelve. És azt szoktuk mondani, hogy érdemes emellé azonnal keresni egy jó szerzői joghoz, ipari joghoz, tehát összességében a szellemi tulajdonjogokhoz értő szakértőt. Ez nem feltétlenül jogászt jelent csak, hanem olyan jogi szakértőt, aki az adott piacon látott már, tapasztalt már sok mindent. És érdemes őt kikérdezni, érdemes őt megkeresni, érdemes őt ilyen értelemben bevonni a munkába, mert azt gondoljuk, hogy két nagyon fontos pilléréről beszélünk innentől kezdve magának a például egy startupnak a működésében. Az egyik ugye arról szól, hogy a megfelelő pénzügyi gazdasági biztonságot garantálja, a másik pedig arról szól, hogy a szellemi tulajdon joghoz, vagy az ötletek ellophatóságához, oltalmazhatóságához, az ezen keresztül megjelenő jogoknak az érvényesítéséhez milyen jellegű utak, stratégiák, koncepciók tartoznak, és hol vannak azok a buktatók, ahol nagyon-nagyon komoly problémákba tud ütközni akár egy induló vállalkozás, esetleg már egy élő és futó vállalkozás is. Sajnálatos módon Magyarországon az összes oltalommal érintett vállalkozások száma alig éri el a 3%-ot, és az önmagába véve nagyon kevés. Az európai átlag 9 körül van, és a világ átlag e fölött van még egy picivel, ami egyre erőteljesebben jelzi azt, hogy akár Európa is ezen belül, aztán így a hazai közép-kis vállalkozások is egyre erőteljesebben maradnak le. Ázsiában, Amerikában sokkal komolyabban veszik a szellemi tulajdonjog kezelését, és hogyha csak azt nézzük, hogy Kínában mennyit változott ez a világ, akkor ezeken keresztül azért egy nagyon komoly veszélyeztetettség van, ami a szellemi tulajdonjogok piacán egy nagyon komoly támadással fenyegeti Európát. 1999-ben Kínában összesen 276 szabadalom volt.
Az egész évben, Kínában?
Igen, amit egy évben beadtak, tehát ez így pontos. Tehát egy évben Kínában 276 beadott szabadalom volt 1999-ben. Ez 2019-ben már 60 ezert érte el per év, és ez a fajta növekedés, ami szabadalmi bejelentésként megjelenik, jelentős mértékben növekszik azóta is, egyre erőteljesebben, és azt látjuk, hogy például az elmúlt évben Amerika elsődlegességét, azt meg is szüntette Kína, átvette tőle ilyen értelemben a dobogós pozíción az első helyet. Gyakorlatilag most már ami újdonság szabadalom alapvetően Kínából érkezik első helyen. Egy évben onnan van a legtöbb bejelentett szabadalom a világban. Második helyre szorult Amerika, és az európai számok messze emögött elmaradva jelennek meg.
De ebből az jön, hogy bárki bármit Kínán kívül kitalál, először meg kell néznie, hogy van-e Kínában arra szabadalmi oltalom, mert ha van, akkor a kínaiaknak fog fizetni?
Nagyon sok esetben igen, ez a helyzet. És ez egy nagyon komoly veszélyt is jelent. Ez a fajta tudatosság, ami az ázsiai országokban egyre erőteljesebb, olyan számokat produkál, ami egy például nagy dél-koreai multivállalatnak 70-szer több bejelentése van egy évben, mint egész Magyarország összes gazdasági szereplője, amit produkál nemzeti szinten. De ez ugye azt jelenti, hogy az ő ipari gazdasági hasznosításuk az egy sokkal tudatosabb, sokkal racionálisabb, sokkal üzleti megfontolás alapúbb megközelítés, mint amit egész gazdaságunk ilyen értelemben a szellemi tulajdonjoghoz kötődően produkál.
De úgy kell elképzelni, hogy azt is bejelenti a korai vállalat, amivel aktuálisan nem akar semmit kezdeni, hogyha más aktuálisan akarna vele valamit kezdeni, akkor náluk kell ilyen kopogtatni?
Alapvetően pontosan így van, mert hogy a szellemi tulajdonjoghoz kötődő ilyen értelemben vett hasznosítási jogok, monopóljogok, azok nagyon komoly értékkel bírnak, és nagyon komolyan tudják ilyen értelemben blokkolni egy-egy területnek a jogi szempontú megközelítését, és bizony mondhatja azt, hogy igen, egy-egy fejlesztést csak akkor lehet megvalósítani, hogyha az általam kitalált, amúgy számomra nem feltétlen stratégiai jelentőségű újdonságot tetszenek használni, ellenben ehhez megfelelő licenciadíjakat, megfelelő royaltit és valamiféle fajta olyan jellegű visszatérítést tetszenek adni, amelyeken keresztül ezen területnek az újdonsága, novuma átkerülhet önökhöz, de megfelelő kontroll és megfelelő jogi ellenőrzés mellett. De
elmehet a folyamat oda, hogy előbb-utóbb valaki már nem termelésből fog pénzt keresni, hanem kutatásfejlesztésből, az eredmények levédéséből és annak eladásából mindenki másnak, aki meg termelni akar?
Ez a világ már eljött. Alapvetően már az IP jogokkal való kereskedés az elmúlt 4-5 évben az egy nagyon komoly iparággá vált. Erre komoly gyakorlata van már vállalkozásoknak, vállalatoknak, akik szellemi tulajdonjogokat vásárolnak, viszik el azokra a területekre, ahol ezt picit összecsomagolva, átalakítva, oltalmazás alá helyezve, szabadalmaztatva piacra dobják, és magát az ötletet, magát ilyen értelemben az oltalmat adják el ezek után, és hasznosítják. Ha csak belegondolunk abba, hogy azokban a tárgyakban, amelyek körülvesznek minket, annak egy jelentős részében ott vannak ezek az oltalmak, hisz ezek is átestek valamilyen innováción, bármilyen formátumban is legyenek ezek, és ez az innováció eredményeként létrejött oltalmazás, ez az adott tárgyban nagyon sok helyen megfordul. Egy mobiltelefonban átlagosan azt szokták mondani egy új telefonnál, hogy 270-280 új oltalom van benne valamilyen módon, valamilyen formában. Lehet, hogy ez csak a formára vonatkozik, lehet, hogy a dizájnjára vonatkozik, de ettől még az is oltalom alatt van. Egy sportcipőnél egy oltalmi körről beszélünk, mert hogy egy ragasztás, ami mondjuk a talpnak a rugalmasságát biztosítja, azt egy szabadalom védi, a varrást, azt egy használati mintaoltalom védi, a cipőformáját egy formatervezési minta védi, a rajta lévő logót, feliratot, azt védje egy oltalmak védik, és az a technológia megnevezés, ami éppen a talp struktúrájáról szól, arra is létrehoztak 3-4-5-6 olyan jellegű védje egy oltalmat, amin keresztül nagyon komolyan a vízhatlanságát, a téphetőségét, szakíthatóságát és sok minden mást ilyen értelemben védelem alá helyezik. Tehát amikor egy termékről beszélünk, akkor IP jogok köréről beszélünk, portfóliójáról beszélünk, amit egy-egy termékhez kapcsolva érdemes végigvinni, végiggondolni. Nagyon sokszor ezeket a jogokat ki is szervezik bizonyos jellegű vállalatok, és azt mondják, hogy tessenek szíves lenni ezzel kereskedni, és ebből megfelelő szintű bevételt termelni. És hogyha belegondolunk abba, hogy vannak olyan jellegű iparágak, akár csak a játékgyártás is, amely játékgyártás mentén nagyon sok esetben a játékgyártók, ők nem saját maguk termelnek a világ különböző országaiban, hanem licenszjogokat adnak el helyi gyártóknak, azzal, hogy le van kötve, meg van mondva, hogy milyen technológiával, milyen jellegű kimenettel, milyen jellegű terméket kell előállítani, és ezért megfelelő szintű licenszdíjakat kérnek. És alapvetően itt IP jogokat vittek oda és adtak el. De hogyha elmegyek a másik végletbe, a játékból, mondjuk éppen a védelmi iparba, ott például a fegyvergyártásnál és vagy a védelmi célú termékeknél, de ugyanez a helyzet, nem feltétlen kizárólag a fegyverkereskedelem van, hanem mondjuk az erre ráépülő licencia szerződések mentén történő termelés és értékesítési jogok adásvétele.
Magyarország nem számít nagy mobiltelefongyártónak, meg nagy játékgyártónak, meg nagy sportcipőgyártónak se. Hol vannak azok a területek, ahol érdemes volna belehúzni, hogy a lemaradás ne legyen végleges, és ne legyünk teljesen kiszolgáltatottak? A gyógyszeripar az mindig adja magát elsősorban, de rajtuk kívül még ki?
Nagyon sok mindenben tudjuk és lehet ezt a fajta lehetőséget javítani. Ugye az oltalmi formáknál is azt mondjuk, hogy vannak olyan jellegű oltalmak, amelyekben adja magát az, hogyha valaki piacra lép, akkor megfelelő szintű brandet, márkát épít. Ez a brand és márkaépítés feltételezi azt, hogy mögötte olyan jellegű oltalom van, mint például a V1 oltalom, ami mondjuk egy csomagolás, ami mondjuk egy logó, ami mondjuk egy terméknév, ami mondjuk egy termékhez kapcsolódó technológiát jelent. Ilyenben nagyon komoly lehetősége van például a hazai élelmiszeriparnak, csomagolásiparnak. Nagyon erőteljes lehetőségeink vannak a híradás technikában, elektronikában, a digitális világ által adta lehetőségekben vagy ágazatokban. Ezek a kitörési pontok, ezek nagyon komoly oltalmi lehetőségeket jelentenek mondjuk a hivatal számára is, mint potenciális partnerek és ügyfelek. De ez egy, az a része az oltalmi világnak, ami ugye a piacra lépést segíti, amelyek a piachoz kapcsolódó piacfejlesztési logikákról szólnak. Az úgymond hard oltalmak, mint például a szabadalom vagy használati minta, sokkal inkább a technológiai orientációval bíró újdonságokat hordozni képes új megoldásokról szól. Itt nagyon sok esetben az elektronika, a digitális világ, az ezekben megjelenő IT, információ, technológiai környezet az, ami hozhat egyfajta újdonságot. Azzal a sajnálatos kitétellel, hogy Európában, az európai jog szerint az IT alkalmazásokat nem lehet szabadalmaztatni, azokat szerzői jogi oltalom védi, azokra külön ilyen típusú eljárás nincsen, ellenben vannak nyilván olyan speciális esetek, amikor ezek az alkalmazások olyan megoldásokkal, hétköznapi szóval, kütyüvel vagy bármilyen más eszközzel berendezéssel párosulnak, amiben az újdonság, hogyha megjelenik, akkor ezek így együtt szabadalmaztathatóak már, hogyha megvan mellettük az a hármas feltétel, amitől az előbb is beszéltünk, tehát az újdonság, a feltalálói tevékenységen alapuló indulás vagy kiindulás, illetve bizonyos értelemben az ipari hasznosíthatóságnak a szempontrendszere.
De a vállalatok világából a pandémiába bezárt egyén világába lejjebb csúszva, egész másfél évünket az interneten töltöttük, tartalmakat tettünk föl rá. Egy embernek milyen jogokat kell figyelnie, ha egy globális internetre lokálisan tesz fel tartalmakat?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ez már ugye az a szerzői jogi kérdéskör, vagy szerzői jogi világ, amit azt gondolom, hogy érdemes majd most ez év nyártól újraértelmezni, újra gombolni. Elég erőteljesen átalakul magának a szerzői jogi szabályozásnak a modernizálása okán a szerzői jogi törvény, ami ezt az egész tevékenységet ilyen értelemben lehetővé teszi, vagy szabályozza. Ennek pont az az alapja, hogy a digitális világban megjelenő jogok és a korábban leírt szabályozás nincsenek már ebben az értelemben, illetve a gyakorlat és a szabályozás nincs ilyen értelemben összhangban. Ezt próbálja meg ez a jogszabály majd rendbe tenni, ami EU-s irányelveknek megfelel minden tagállamban ez év nyarától bevezetésre kerül. Ez például szabályozza és a célok alapján lehetővé teszi, hogy az egyénnek nagyobb szabadsága legyen ilyen értelemben a digitális szabad felhasználás terén, azaz az ő lehetőségei, hogyha ezek nem üzleti célúak, akkor elég széles körűek legyenek, olyan jellegű tartalmak kitételével, ilyen értelemben elérhetőségének biztosításával, amelyeken keresztül eddig azért nagyon korlátos volt az ő megjelenése vagy megjeleníthetősége. Azt látnunk kell, hogy már nem arról szólunk csak, hogy vannak a tartalom előállítók, és van a nagy közönség, aki ezt elfogyasztja, hanem a nagy közönség is tartalom előállító, gondoljunk csak olyan jellegű közösségi média alkalmazásokról, naponta képeket, szövegeket, különböző gondolatokat osztunk, megteszünk ki, és nagyon fontos kérdés, hogy az emögött meghúzódó jogok, azok hogyan alakulnak, milyen módon kell ezekkel bánni, hogyan lehet igazából itt a megfelelő szintű szerzői jogot biztosítani.
De a polgári jogot felül fogja írni, hogy az arcképemhez, az azonosságomhoz, a nevemhez, meg az integritásomhoz van jogom? Mert kell néznünk az irányelvet, és hozzá kell illesztenünk a mi polgári jogunkat?
A szerzői jogra vonatkozó törvény illeszkedik már ehhez. Tehát úgy van kialakítva, illetve úgy van leképezve, hogy ennek a kettőnek az összhangja azért kellő biztosítékot ad arra, hogy ezt nem kell nekünk már külön-külön így nézni vagy elemezni. De azért érdemes majd azzal tisztában lenni, hogy a digitális térben hogyan lehet ezeket a tartalmakat ilyen értelemben fogyasztani, és hogyan lehet ezeket a tartalmakat ilyen értelemben feltölteni. Ebben ugye az egyik nagyon fontos és eklatáns példa talán az volt, amit az oktatással kapcsolatos tartalmakat érintette, ez már ugye a múlt év közepén, márciusában is elég komoly problémát jelentett, hisz ott akkor, amikor elindult a digitális oktatás, nagyon gyorsan derült ki, hogy az addig offline-ban alkalmazott tartalmak, hivatkozási rendszere jól van kiépítve, de egy digitális térben ez egy sokkal nehezebb ügy. Ott már nem lehet csak úgy megosztani bizonyos jellegű tartalmakat, amit eddig az osztályterem még simán elviselt. Ezért olyan jellegű szabályozást kellett kialakítani, hogy nem üzletszerűen végzett oktatási, távoktatási tevékenység esetén a különböző műveknek a felhasználása olyan jellegű hivatkozásra, ahogy azt előírja ilyen értelemben a szerzőjogi törvény, az simán meg lehessen tenni, azaz ne nehezítsük a tanáraink dolgát, hanem amennyire lehet segítsük ezt a fajta közös tevékenységet. Ez ugye önmagában véve azt a lehetőséget hordozta, hogy nem jelentett aztán ez problémát, és ebből nem jöttek olyan jellegű szerzőjogi törvénybe ütköző különböző eljárások, amelyek aztán bepereltek volna nagyon sok tanárt, mert hogy rosszul hivatkozott tartalmat osztott volna meg mondjuk az online térben, illetve az online tanteremben.
Ha jól értem, akkor külön keretrendszer fog vonatkozni az én aktivitásomra mondjuk a Facebookon, ha személyes, meg hogyha üzleti tevékenységet kívánok ott folytatni?
Gyakorlatilag igen.
És mi van, hogyha az egyik átbillen, egyszer csak azt látom, hogy hű de sok követőm lett valamitől, és pénzt akarok belőle, akkor a másik keretrendszerben kell dolgoznom?
Igen, és abban az irányban megy el az közös gondolkodás is itt, hogy hogyan lehet igazából a kereskedelmi forgalomban bekerült, és a kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek és tartalmaknak a kezelhetőségét ilyen értelemben biztosítani, hogyan kell például a platformok által történt online tartalmak felhasználását biztosítani, kifelel egy-egy tartalom, ami most leginkább legutoljára itt több kórházban is volt olyan jellegű szerzőjogi tartalmat érintő kis szolidális videó, amit feltettek a közösségi médiára, volt egy afrikai zeneszám, amire a nővérek táncoltak, illetve ezt meg lehetett nézni aztán, mert ugye kitették ezt a tartalmat. Ezt a tartalmat nagyon komoly jogok védik, hisz a zenei a zene utáni jogtulajdonos, illetve az a menedzsment, ami ezt kezelte, bejelentette azt az igényét, hogy aki ebből kereskedelmi célú tevékenységet, azaz önreklámozást szeretne ilyen értelemben végezni, az bizony-bizony jogdíj köteles, azaz olyan jellegű fizetési kötelezettséggel terhelt, amit a zene szerzők, illetve az előadók irányába kifizetni köteles. Ez egy érdekes felvetés, és nagyon komoly megkereséseink voltak ezzel kapcsolatban. Tehát az online térben történő tartalmak használata, és ezeknek ilyen értelemben vett kezelhetősége, az egy nagyon bonyolult ügy. Erre próbál meg a szerzőjogi törvény megújítása egy új és stabilabb, egy mindenki számára érthető környezetet, jogi környezetet teremteni, akár azzal, hogy a platformokon milyen jellegű online tartalmakat hogyan lehet igazából használni. Például csak, hogy említsem meg azt, hogy a törvénymódosítás arra kötelezi majd a szerzőjogi tartalmak megosztására szolgáló közösségi platformokat, hogy a rájuk feltöltött tartalmak felhasználásáért fizessenek megfelelő jogi díjat a kreatív tartalmat előállító jogosultaknak, előadóknak, szerzőknek. Eddig ugye ez nem volt ilyen értelemben vett joggyakorlat, és nem volt általános érvénybe vett és hivatkozható jogi háttere ennek a tevékenységnek, de több ilyen példát is lehet említeni, amelyek azt gondolom, hogy a szerzők, előadó művészek helyzetét, illetve a tartalmakat menedzselők életét is megkönnyíti, illetve rendbe teszi. De olyan irányokban is fontos kérdéseket vet föl, amelyek mondjuk a mesterséges intelligenciához kapcsolódva szöveg és adatbányászathoz tartozó szabad felhasználást tesz lehetővé abban az esetben, hogyha itt megfelelő kivételeket, megfelelő kitételeket kezelnek és jól kezelnek majd a felhasználók. Ez ugye azért nagyon izgalmas, mert ugye itt a személyi jogi védelem kapcsán majd el kell jutni arra a szintre is, hogy hogyan lehet mondjuk a robotokkal szemben megvédeni a saját adatainkat. Eddig viszonylag egyszerű volt a dolog abban az értelemben, hogy ezt általában azért ezek a robotok simán levadázták. Most már ugye úgy kell majd mondjuk egy szöveg vagy adatbányászat kapcsán megtenni ezeket a kitételeket, hogy a robotok is ilyen értelemben olvasni, látni tudják azt, hogy mi az a negált vélemény vagy tiltakozás, ami azt mondja, hogy az adott tartalomhoz nem lehet hozzáférni, és nem járulok hozzá az én tartalmamnak ilyen értelemben vett feldolgozásához.
De minden szerző előadó művész is, akinek jogdíjra van jogosultsága, én is előadó művész leszek, arra ragadok egy mikrofont, és a podcastomban egy zenére kornyikálok? Vagy én azért attól nem leszek még előadó művész, és ezért nem fogok jogdíjat kapni?
Elméletileg igen, mert minden egyes emberi szellemi alkotás az gyakorlatilag ilyen értelemben szerzői joggal védett. Tehát elméletileg maga a jog megvan, az más kérdés, hogy emögé automatikusan járul-e ilyen értelemben vett szerzői jogból származó díjfizetési kötelezettség. Ez meg ugye azért nem teljesen egyértelmű, mert itt ugye azért a művészeti tevékenységnek azért van egy minőségi színvonala is, illetve van egy olyan jellegű lehetősége is, ami azt mondja, hogy tessék szíves lenni emögé azt a fajta együttműködési felületet oda tenni, amelyeken keresztül aztán a fogyasztható tartalom ilyen értelemben keresletkínálattal párosul. Tehát itt azért itt ennek van egy összetettebb megközelítése, de ezzel együtt kétségkívül ez a fajta így előállított tartalom is megfelelő szerzőjogi védelemmel rendelkezik.
Uh-huh. Például a Spotify vagy az Apple Music ezt a podcastot továbbítja, mert elérhető rajta, akkor ő fog fizetni nekem?
Igen. Igen,
nekem nekünk szerződést kell velük kötni, vagy csak el kell fogadni azt a kis gombot, amit ő majd megír, és ez egy blanketta szerződés lesz, valószínűleg az egész világon ugyanaz.
Pontosan erről szól a történet, hogy hogyan lehet igazából ezt egy nagyon egyszerűsített feltételekkel, de a platformok számára kötelezővé tenni, hogy tessenek szíves lenni a tartalmat előállítók felé, a megfelelő szintű jogdíjat és a megfelelő szintű lehetőséget biztosítani, hogy ő a jogait, hogyha már élt vele, akkor ezt ugyan értelemben ismerjék el számára.
Ez azt is jelenti, hogy nem is lehet majd feltölteni semmit, anélkül, hogy az ember ezeket a szerződési feltételeket benne ezt a jogdíjfizetési feltételt el ne fogadná.
Igazából most azt merem mondani rá, hogy igen, nyilván ennek ki kell majd alakulni, mint gyakorlat, mert hogy itt a tartalmak online elérhetőségének növelése a cél alapvetően, tehát itt ténylegesen az a nagyon fontos állapot, hogy minél több elérhető tartalom legyen, és nem csak az egyén, hanem nyilván a kereskedelmi forgalomban amúgy meg nem jelenő ellenben értéket képviselő tartalmak tekintetében is, de igen, az a cél, hogy amennyire lehet itt nagyon sok tartalom, ami személyhez, illetve ilyen értelme szerzői joghoz kötődő, az megfelelő szintű védelmet, illetve oltalmat kapjon. Szemben azzal, ami korábban volt, a platformok saját döntései alapján igazából saját maguk szabták meg a feltételeket, szempontokat, ebben történt egy egységesítés, ebben történik egy standard kinyilvánítása, és innentől kezdve ezeknek a vitáknak teljesen más iránya jön létre, hisz innentől kezdve az már nem lehet vita téma, hogy az én általam létrehozott műhöz kapcsolódó szerzői jog, és az ennek kapcsán keletkezett bevételből én is részesedni kívánok is.
Most hogy látja, mikortól indulhat ez a rendszer üzembiztosan? Amikor minden feltétel tiszta, és mindenki úgy teheti föl a tartalmát, hogy biztos lehet abban, hogy fog jogdíjat kapni?
Hát nagyon reméljük, hogy a törvény nyár közepén történő bevezetésétől számított, ez nagyon gyorsan bekövetkezik, egyrészt azért is, mert ugye a pandémia miatt kialakult, főleg a kreatív iparágokat érintő gazdasági válság nagyon komoly problémákat is hoz, és azt gondolom, hogy ezekben egyfajta rendezettség nagyon gyors és nagyon akut megoldást kíván. Persze ezzel együtt erős kitérőink vannak, hogy az egyik napról a másik napra tökéletesen is jól működő rendszereket fog eredményezni. Az én véleményem szerint ez év végéig nagyjából azért ezek a struktúrák szépen beállnak, illetve kialakítják azt a fajta hétköznapi működési gyakorlatot, amelyeken keresztül biztosítható lehet így a szerzői jogoknak is az elismertsége, és az ehhez kapcsolódó különböző, főleg a digitális térben megjelenő szerzői jogi tartalmaknak a megfelelő biztosítottsága és védelme.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke volt az Aléna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.